legyenek ezek az ismeretek az életünk részévé, épüljenek be a mi hitünkbe, hogy tudjuk használni, gyakorolni. Szabadíts meg egy olyan élettől, ahol csak ismeret van, ahol csak a váz van meg, és nincs rajta egy élő test, nem él. Csak te tudod megtenni, hogy túljussunk a farizeusokon, hiszen ha nem több a mi vallásosságunk, istenfélelmünk, mint a farizeusoké, nem mehetünk be. Azért add meg Istenünk, hogy élő és valóságos hitben úgy járhassunk Jézus után. Legyen számunkra az Úr Jézus neve, aki mondjuk több mindennél. Bocsáss meg, amikor hideg szívvel mondtuk ki, közömbösen, fáradtan, álmosan vagy panaszosan. Indítsd fel szívünket új örömre, hálára, mennyei jó kedvre. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy zarándokoltunk itt, mint akit megvertek, és büntetésből vagyunk az Isten népe között. Hanem add azt a szabadságot, Uram, udvarodban járni, ott növekedni, hiszen oda vagyunk plántálva, Isten udvarába. Azért áldj most meg bennünket, kérünk. Az Úr Jézusért, Istenünk, fogadd el imádságunkat kedvesen. Amen. A 92. Zsoltárt olvasom. Szívemet megörvendeztette, egymás után olvastam a 90, 91, 92, 93, 94. Zsoltárt. Szinte egy evangelizációnak legalábbis 4 napon át jó anyaga lenne mindegyik egy zsoltár. A 92-et olvasom, ez ugyan szombatnapra íródott, de pénteknapra is jó. Az új fordítás szerint olvasom. Zsoltár ének szombatnapra. Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges. Hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárpán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újjongok. Mi nagyok alkotásaid, Uram, igen mélyek gondolataid. Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniok. De te, Uram, magasztos vagy örökké, mert ellenségeid, Uram, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a gonosztevők mind. De engem olyan erőssé tettél, mint amikor a bivaj öklel, és friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám. Főlem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az úrházában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Magas korban is sarjat hajtanak, dúslombóak és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. Ezt a zsoltárt jó néhányszor elolvastam, egyik csendes órámban több zsoltárt olvastam végig, és ez úgy megállított. Ha az ember csak futva olvassa, akkor tulajdonképpen egy hadakozó zsoltár, vagy egy olyan, ahol a zsoltáríró kéri Istent, hogy vessen már véget ellenségei leselkedésének, és nem is lát bele az ember, amikor csak úgy átszalad rajta, de amikor Isten maga állít meg, akkor egyszer csak kezd az a zsoltár kinyílni. Én nem emlékszem arról, hogy én prédikáltam erről a zsoltárról valamikor is. Nem tudott úgy megfogni. Hát őszintén megmondva így, tisztelettel, de komolyan, hogy egyszerűen nem értettem belőle olyasmit, amit úgy tovább is mondhatnék 2-3 mondaton kívül. De most úgy megállított, és örültem annak, hogy a többi zsoltár között ez is ugye a szívemhez szólt. Hiszen mikor a Szentlélek megíratta 3000 évvel ezelőtt, akkor én rám is gondolt Isten, és mindazokra, akik már ebből áldást vettek valamikor, vagy pedig most vesznek. Szombatnapi ének, a nyugalom napjára szól, és itt mindjárt olyan jó belegondolni, hogy milyen jó, hogy nekünk nem egy szombatunk van. A zsidónak meg kellett várni újra a 7. napot, de mi tudjuk, hogy Isten népének most már megvan a szombatja. Az Úr Jézus sírban volt, szállva alá poklokra, megjárta az alvilágot, és feltámadása, halála is feltámadása, nekünk egy olyan állandó szombatot nyitott meg. Ennek kétféle tartalma, üzenete van. Az egyik az, hogy Isten azt akar, hogy állandóan ebben a szombatban legyünk, ami jól megmagyarázva, jól értve azt jelenti, hogy megszűnni magamtól. Mert Isten, amikor a zsidó népnek a szombatot adta, a sabbatot, annak a sabbat szónak a leggyökeresebb értelme, hét jelentése van a sabbat szónak, amit mi szombattal fordítunk, de a fő, a gerince, a szíve, a lényege az, hogy amit addig tettem, tovább nem teszem. Abba hagyom azt, amit addig csináltam. Ez az igazi szombat. Egy nyugalom, amit eddig tennem kellett, szükséges volt, kikerülhetettem, most már nem kell tenni. Nyugodhatok. Mindent abba hagyok, amit addig csináltam. Megvan a szombatja az Isten népének, ez a Krisztusban való felszabadulásnak a nyugalma. Hogy mit írnak, hogy mit drágul meg, mit nem lehet kapni, meg hogy lesz, meg milyen járvány van, meg már nem tudok úgy lehajolni, már nem tudom a cipőmet befűzni, de sok minden jön az embernek, és ettől mintől mentesítve vagyunk ebben a szombatban. Meg attól is, hogy visszajön a múltamból sok minden, és az ördög riogat vele, és ijeszt. Nem fér bele már a szombatba. Ebben a szombatban, mint a Földön élvezhetünk a Krisztusban, nincs bejárata annak a múltnak, ami meg van bocsátva. A szombatban az, ami volt, az kívül van. Csak egy csend és öröm és béke van az Isten előtt. De utal ez a szombat arra a hetedik napra, amelyik majd következik, amikor bemegyünk az Isten nagy békességébe, de az a különös, hogy azért ez nem egy tétlen szombat, hanem itt kezdődik ez, amit a meg nem tért vallásos ember sose ért meg. És én megvallom őszintén, hogy csak egy egész kicsi ideje talán, hogy úgy komolyabban kezdem érezni a súlyát ennek, amit az ige úgy mond, hogy azokban a jó cselekedetekben járunk, amelyeket az Isten nekünk előre elkészített. Rengeteg futkosó hívő ember van, és sokféle hívő szorgalom, meg tevékenység van, de egyáltalán nem biztos, hogy azokban jár az illető, amiket neki az Isten előre elkészített. Lehet, hogy én egy nap 5 beteget látogatok meg, és 6 levelet megírok. Pedig nekem el volt készítve talán egy látogatás, vagy egy negyed óra, vagy fél óra, vagy 3 óra Bibliám mellett. De nem is tudtam, mi van nekem elkészítve, mert Isten nem tudta megmondani, mert nem értem rá, hogy odafigyeljek. Ez egy különös dolog, ebben komolyan kell foglalkozni, hogy abba, azokban járok, amiket nekem az Isten elkészített, vagy amit nekem a testvéreim tanácsolnak, amit az én jó szívem diktál, amit hirtelen az aranymondásból ma reggel kiragadtam, már pattanok is, mert valamire indít. Nem kicsi dolog, ami öröktől fogva nekem el volt készítve a mai napra, péntek estére. Ez az este volt elkészítve, és itt és így. Mert ha nem, akkor nem abban vagyok, ami nekem el lett készítve. Isten eltűri azt. Ahogy mi eltűrjük az unokánknak, kinyitja a szekrény, mindent kihány belőle, de nem az a feladat, nem az a tennivaló, azt a kis gyerek energiát nem arra kéne használni, hogy ki, én meg majd hakoljam vissza. De ha az már értelmes gyerek, és azt kérdő, hogy tudok-e valamit segíteni, akkor már valami jót csinál is. És mennél értelmesebb a gyerek, annál inkább a szülői akarat vágányára igazodik rá. Úgy gondolom, mindjárt, ha visszanézünk, találunk majd utakat, szolgálatokat, fáradozásokat, áldozatokat, amelyeket mi találtunk ki, magunk ajándékoztuk magunknak. És nagyon sok olyan előre eltervelt jót Isten nem tudott velünk, általunk elvégezni, melyet pedig szeretetéből gondolt el, mert egyszerűen mentünk a magunkéba. Meg kell egy kicsit állni. Ha pedig valaki elmondhatja, hogy én azokba járok, amiket nekem Isten elkészített, akkor csendül fel ez a szombat éjjének, hogy milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni nevet dicséretét, ó felséges. Borzasztunk, ha valaki Istent magasztalja, és mindig másik utó van, mint amelyeken menni kéne. Megint a kis Mózes út eszembe, hogy nem most már 2,5 éves, akkor csak olyan másfél lehetett, nem volt még 2. Nagyon erős kisgyerek, és minden tűntött, borogatott, nyúlt mindenhez, mondtam neki, tedd le! Mondta, tedd le, és borított a másikat, tedd le, és megint borította. Mindig mondta, hogy tedd le, és megint borított. És láttam magamat, hogy igen, uram, úgy van, de megint nem azt csinálom. Mondom én, jól mondom, tedd le, helyes, csak nem teszem le, hanem borítok. Hát nem tudunk abba járni, amiben kéne, de ha valóban úgy van, akkor jó hálát adni az Úrnak. Olyan furcsa valaki megköszönni Isten jóságát, miközben engedetlen volt egész nap. Ugye furcsa? Hogy megy az felfele, egy ilyen hálaadás? Gyerek összetörje az edényeket, tányérok, és aztán mondja, hogy olyan jó napon volt, édesanyám, gyere, csókolj meg. Ez nem lehet így. Na most nézzük, hogy kezdi a napot. Hirdetni reggel szeretetedet. Hűségedet minden éjjel. Van tennivaló reggel is, este is, és a kettő között. Hirdetni Isten szeretetét. Minden testvéremet arra kérem, aki megfáradt már, és bajlódik saját magával is, hogy kérje Istent, hogy frissítse meg, hogy tudjon az Isten szeretetének a dicséretével fölkelni reggel. Ugye én is fölébredek, feleségem is, mindenütt ébredünk, és akkor rosszat álmodott, nem tudok felkelni. Magamhoz kell, hogy térjek, még egy kicsit szédelgek. Igyekezni kell ide eljutni, hogy Uram, ma reggel is a minden mozdulatom a szeretetedbe merül bele, mert az vesz körül. És ha nincs kinek elmondjam, akkor meg kell mondani a saját szívemnek, erről majd fogok beszélni. A saját szív magunknak meg kell mondani, hogy megtudomásul, hogy az Úr téged nagyon szeret. Az életét adta érted, így indulj el. És akkor, ha kifut a tej, vagy leesik egy tányér, vagy oda ég valami is, az egész napot nem rothatja el, mert elkezdem, a szívem fel van frissítva az Isten szeretetével. Ha pedig nem tudok aludni éjszaka, mindjárt átértük ezt, forgolódunk. Olyan jó Isten hűségét, megint csak a saját szívünkkel úgy megbeszélni. Jó elmondani, mi mindent tett az Úr, újra átgondolni. Valóban úgy van, vajon kinek mondhatom én éjszaka? Keltsek fel valakit? Nem. Van az igében, hogy beszéljetek szívetekkel ágyos házatokban. Azt mondják, a bolond beszél magába. Na, hívő emberek ebben a bolondságban feltétlenül bele kell, hogy kerüljenek, mert sokszor épp az a bajunk, hogy a saját szívünkkel nem beszélünk. Úgy elgondoltam most is, még itt várakoztunk, hogy mondjuk, hogy én hazudtam valakinek, szándékosan, tudatosan valamiért. Én ezt tudom, hogy hazudtam. A szívem mélyen ott van, hogy tudod, hogy hazudtam. De én magamnak ezt nem mondtam még meg, hogy te most hazudtál. Te most hazudtál. Ez hazugság volt. De mikor beszélünk a saját szívünkkel, akkor jutunk el nagyon komoly és mély dolgokra. Jó éjszaka is, ha nincs alvás. Saját magunk fele is fordulni. Mert amikor egy Isten szeretetéről meg hűségéről beszélek, akkor nagyon sötétnek látszanak a bűneim. Isten szeretete meg hűsége mellett szörnyű az, hogy én meg ki vagyok. Ennyire szeret és ilyen hűséges, de ki vagyok én? Ezeket meg kell a szívünkkel beszélni. Most folytatom, hogy a Zsoltár mondja, tízhúrú hangszeren és lanton zengő hárpán. Olyan jó, hogy itt akinek nincsen jó zenei hangja, nincs jó hallása, semmi a hangszeren nem tud játszani, mégis ezt a hangszert Isten mindenkinek kezébe adja, és mindenkit megtanít rá, hogy játszol rajta ez a tízhúrú hangszer. Én nem tudom másképp magamnak megmagyarázni, és így mondom a testvéreknek is, hogy ez a tíz parancsolatnak az a betöltése a Krisztusba. A Krisztusban. Mikor én Isten valamelyik parancsolata szerint járok el, akkor az egyik húr a tíz húrúból megzendül. És dicséri az Istent, azt a Szentlélek használja akkor. Az ördög is hárpázik, amikor én nem fogadok szót. De ezen a tíz húrú hangszeren, mikor a tíz parancsolat, úgy, ahogy Jézus mondta, nem azért jöttem, hogy eltörjem, hanem betöltsem, hogy éljem. Vagyis amikor az Úr Jézus meg tudja bennem valósítani az Isten törvényét, a beszédemben, a megbocsátásomban, tisztaságomban, a kitartásomban, a bűnbánatomban is, nekívánt, ami a fele barátod, én vissza tud úgy fogni. Tehát járatni tud a törvényében, akkor ezek a húrok mind rezegnek. Van valakinek talán mindig csak egy húrja szól. De tíz húrunk kellene. Egyik azt, hogy most is jár a gyülekezetben, sötét, mint a pokol. Amikor egyszer arról beszéltem, már vége volt a Biblia órának, hogy tehát ki kell békülni, mert leköpködte a szomszédait. De hát így meg úgy, ő nem békül és nem bocsát, mondom, de hát ott van a mi atyánkban. Nem bánom én akár, mi van benne. És mindig is ott van az Isten tisztelte. Nem bánom akár, mi van benne. Hát most itt milyen húrok szólnak? De vajon most magunk felé fordítva, igaz, hogy mind a tíz húr rezeg. Mert ott sok minden van a tíz parancsolatban is. Jó lenne mindegyik parancsolatot végignézni, és ugye Jézus lelke értelmezésében, nem a zsidó törvény kemény ridegségébe, parancs, szabályra, új szabály, hanem ahogy Jézus betöltötte, mert ő mindent betöltötte. És akkor szólalnak ezek a húrok. Őnála mindig, mind a tíz húr, mindig szólt. Most érdekes dolog következik. Ez engem nagyon elgondolkoztatott, és keményen meg is terhelt. Megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újjongok. Milyen nagyok alkotásaid, Uram, milyen mélyek gondolataid. Három dolog van. Kettőben nagyon könnyen beleegyeztem, csak a harmadik az nehéz. Megörvendeztettél tetteiddel. A lelkem tud gyönyörködni ott az istálóban, a kisgyerekben. Hova alázta meg magát? Aztán látom a 30 éves nagy hallgatást, ezen mindig elámulok, hogy Isten fia 30 éven át hallgat. Jön egy bérpoklos, ott megy el a ház előtt, nem teheti rá kezét. Visznek egy vakot, nem mondhatja, hogy gyere ide, megilletem a szemedet. Megy egy süket, nem mondhatja, hogy epata, nyilatkozzál meg, vagy ott megy egy néma, nem oldhatja meg a nyelvét. Ott megy egy meggörbett asszony, nem egyenesítheti fel. Egy anya viszi egyetlen fiát, nem támaszthatja fel. Hallgat és vár. Csodálatos valami. Jézustól lehet tanulni önfegyelmet, hallgatást. Hát ezekben elgyönyörködik az ember, amit ő tett. Aztán az a csodálatos 3 év, hogy 3 év alatt mindent elvégzett, ami az egész mindenség számára szükséges volt. Mindent a 3 év alatt. Olyan hitvány emberekkel, mint Jakab, Péter, János, meg a Júdás, meg a többi. Mindent elvégezett. Tökéletesen betöltött azt a 6 órát a kereszten. Csodálatosan. Feltámadása, mennybe menetele. A tettei megörvendeztetnek. Még az is, ahogy népével bánt, mostan nem a saját életébe végbe vitt cselekedet, hanem ahogy Izraellel bánt, ahogy vezette népét, amit szentjeivel tett. Ezek is. Itt van valami, kicsit meg kell állni. Nekem is próbatétel volt, és meg kellett, hogy küzden ezeket, hogy például nem lehet érteni sokszor Istennek a cselekedeteit, és el kell fogadni, nem értem. Ugye megöntötte Áron azt az aranyborjút. És akkor lejön Mózes, aki az Úr ide hozzám, kössétek fel a kardotokat, menjetek át a táboron. Mindenkit, aki ott táncolt a borúj előtt, léviták, minden lévitát öljetek meg. 3000 embert levágnak a rokonai közül. De Áronhoz nem nyúl senki, aki öntötte a borjút, aki főpap, főszerkesztő és főszervező. Áronnal nem történik semmi. Ezt nem lehet megérteni. Vagy ott van az Uzva esete. Azt mondja Dávid, tegyétek a fridládát szekérre. Az igen megmondta világosan, hogy nem szabad, vállon kell hordozni. Dávid azt parancsolta a szekérre. Persze megbillent. Szegény Uzza meg akarta tartani. Megölte az Úr. Miért nem Dávidot? Nincs rá magyarázat. Van, csak nem tudom mi. Vannak tehát ilyen cselekedetei Istennek. Egyszer tőlem is kérdezte valaki, hogy Isten hogy engedte meg, hogy Mózes, hát idegen azt mondta, hogy Miriam is felkelt ellene, meg más, aki zúgolódtak, hogy hát nem zsidónőt vette el. Nem értem az Isten tetteit sok mindenben, és hogy eljussak oda, hogy mégis örvendezek a tetteibe, nagyon közel kell az Úrhoz kerülni, és meg kell tanulni azt a értelem nélküli megértését Isten dolgainak, amit csak a nagyon egyszerű és alázatos embereknek nyit meg, mert az együgyűekkel, az ilyen alázatosokkal van az ő titka, az azok nyitja meg. De most jön a neheze. Most jön a neheze. Mert hogy ő hogy él, miket cselekedett, gyönyörű. Népével hogy bánt, nagyjából értem. De mikor elkezd velem foglalkozni, kezdi én bennem lepelet tördelni azt, ami gyökerestől bennem van, és emberi és ördögi, mikor kezdi lefeleszedni azt, amit nem ő rakott rám, akkor már nehéz mondani, hogy megörvendeztettél tetteiddel. Mikor látszol a kicsi dologért úgy megfenyített, mikor a legélesebben vágott bele, ahol legjobban fáj, mikor elvett, akit a legjobban szeretek, mikor nem kérdez meg, hanem rendelkezik időmmel, egészségemmel, erőmmel, forgat mindent az életembe, sodor, seper, nem is szólhatok. Tudom mondani, hogy megörvendeztettél tetteiddel. Uram, hadd pereljek egy kicsit veled. Ez van a szívbe, de ezen túl kell oda jutni, hogy megörvendeztettél tetteiddel. Kezed alkotásainak újjongok, mélyek a gondolataid. Én nem értem. Nem értem. De sok mindent átéltem a lágerbe, és nem értem. Sok mindent láttam. Isten sokféle tettét velem, körülöttem. De ha elkezdek okoskodni, akkor most rólam van szó. 7. vers. Az ostoba nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Tehát még teljesen tönkre nem megy bennem az én ítélő képességem, az én elgondolásom. És amíg olyan nem leszek, mint Jézus volt, aki nem lehetett rávenni, hogy gyerünk már azt a vizet borrá változtatni. Vagy beteg Lázár, igyekezzél már. Nem megy, nem. Majd 4 nap múlva, 4. napra. Ez nagyon-nagyon nem a szívünk szerint való. Itt vagyunk mindjárt, akikkel Isten tett olyat, amit nem úgy szerettünk volna, és Talán kérdezték is, hogy miért. Amíg meg nem értjük, addig az ostoba ember nem ismeri fel, a vesztelen nem érti meg. De ahogy az ember engedi magát mégis így Isten rostáján, Isten kezébe törni, formálódni, tisztítani, akkor egyszer, hogy oda jutunk, megértjük azt a korintusi igét, egy első korintusi levél első részéből, hogy nekünk az Úr Jézust adta bölcsességül, hogy a Krisztusban belső békére jutva az Istennel értünk meg mindent. Nem az értelmünk érti ezt meg, ezt a lelkünk érti meg, az értelem nem mindent ért meg. Az értelem egyszerűen azt mondja, nem tudom tovább, nem tudok menni. De a szívem tudja, hogy igen. És igen mondok arra is, amire az eszem azt mondaná, hogy nem, vagy miért. Hát itt van még egy olyan kérdés, ezt is gyakran hallottam még komoly istenfélőktől is, hogy az előbb itten Irénke is, nem tudom milyen lelkülettel mondtam, mert nem tudtam kivenni a hangjából, mert neki a hangskálája elég széles, nem tudtam, hogy ez most igen vagy nem, vagy micsoda. Hogy Isten elnézte, hogy ugye mi történt a zsidókkal, beszélgettünk erre a film kapcsán, megégették, vitték, meg is tudta volna akadályozni. Isten csak azt vitte végbe, amit a zsidók magukra kiabáltak, hogy vére rajtunk a fiainkon, ez lett nyilvánvaló ottan a különféle koncentrációs lágerekből, az egész hitleri uralom alatt, meg még korábban egy programok idején. De egyet tudni kell, ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kívülről minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk. De te, Uram, magasztos vagy örökké. Emlékszem a lágerben, most csak úgy mondom, kevesen vagyunk bizalmasan, hogy a legjobb emberek, akik hozzám a foglyok közül legközelebb voltak, próbáltak engem úgy vigasztalni, hogy ide figyelj, magyar, így mondták mindig, magyar. Kész is fel a lelkedet, soha haza nem mégy, családodat nem látod, vagy ide kell kihozni. Itt fogsz elpusztulni, magyar. Nézd oda, nem illeszkedtél bele ebbe a helyzetbe, megbíráltad az öreget, hogy úgy mondták akkor is. Ez van, hát. Hiába, ők az erősek, te a nulla vagy. Majd a hideg földbe valahol. De nem úgy volt mégsem. Én tudtam azt, hogy ha ki is virul minden gonosztevő, jön majd egyszer egy másik idő. De te, Uram, magasztos vagy örökké. Na most, itt van a 11. vers, ami megint egy kicsit megállít bennünket. Még mielőtt erre rátérni, még egyszer megkérdem, visszatérek, mint a tanító, hogy megkérdem a testvérektől, inkább azt kérem, hogy mert most úgyse tudnak rá egyenes, őszinte választ adni, nem lenne a gyors válasz, becsületes. Majd odahaza nézzék meg ezt az 5. verset, nem tudom a többi, a régi fordításban hogy van, nem néztem meg, de megörvendeztettél tetteiddel, Uram. Ezt a kérdést ne hagyjuk elaludni, hanem ahol találunk valamit, ami Isten tett, de nem volt örömömre, és nem egyeztem bele, csak eltűrtem, el kell oda jutni, hogy szeretetét lássam benne, és talán könnyek között is mégis úgy fogadjam el, hogy mivel szeretlek, Uram, tudom, hogy minden javamra van. Ide el kell jutni, mert enélkül a szívünk mélyén ott lesz egy fel nem robbant bomba, időzítve, és egy nagyon kritikus helyzetbe nagyon Isten ellen fordíthat bennünket, amíg ki kell az ellenségnek ezt az aknáját, ami ott van, el kell távolítani, jön egy nehéz kocsi majd, egy nehéz szekér, és a nyomására felrobban, mint az ilyen rejtett aknák, ki kell ezt vetni. Mind, amit Isten tett az életemben, mind nagyon jó. Nem tudom, nem értem, nem kértem, ha előtte lennék, nem kérném, de amit tettél, Uram, elfogadom, és egyszer eljutok majd oda, hogy azt fogom látni, hogy mélységes szeretetből volt minden. Na most ennyi hányattatás, küzdelem, próba, faragás, formálás után a Zsoltár író úgy kerül ki ezekből, nekünk is így kell kikerülni, 11. vers, de engem olyan erőssé tettél. Egy ószövetségi példát használt, mint a bivaj, amikor öklel, hát aki nem volt még a szarvaim, az nem tudja, de ne is legyen senki. Erőssé tettél engem. Ez nagy dolog, ha valaki annyi minden után úgy kerül ki, hogy erősebb, mint előtte volt. Ez az Isten célja. Nem gyengíteni akar. Most figyeljük meg ezt a mondatot, és friss olajjal kentél meg engem. Erre kicsit hadd szóljak még, mert minden közösségben, mire járunk, látunk embereket, mindig találkozok olyanokkal, akik a tavalyi olajat kenik még mindig magukra. Vagy a tavaly előttit, vagy a 10 év előttit, vagy a múlt hetit. De akikben élő eleven hit van, azokat Isten mindig friss olajjal keni meg. A tegnap előtti csendes óra illatát én még érezhetem. De minden nap új áldásra van szükségem. És én ahányszor Isten elé járulok, mindig friss olajjal ken meg. Mindig. Mindig. Ott kell lennem addig, amíg meg nem kell. Fel nem üdülök, fel nem frissülök, meg nem gyógyulok. Erőt nem kapok, a méltóságot vissza nem adja, mert az olaj az a méltóság. Papi, prófétai, királyi, ez a három tiszt volt, amire az olajat használták, a fölkenés. És ezt kell, hogy visszaadja. Az ige bizonságtevése, a prófétai bátorság. A papi, ez a közbejárás másokért, mert akkor imádkozni valakinek, azt mondja az ördög, éppen te, meg magad és a tuszta nyomorult. De amikor meg kell friss olajjal, akkor tudom, hogy amit én elmondok most másokért, azt ő hallja. Figyelj rá! És a királyi felkenés is itt van, az a, ez hatalmat ad minden nap a bűn feletti uralomra. Azért szenvedünk vereséget, mert korán reggel elmarad ez a felkenetés. Friss olajjal kentél meg engem. Friss olaj nem tegnapi. Friss olaj mai. Valószínűleg a naponta többször is megkapjuk. Olyan helyzet jön, hogy megint szükség van rá. Megint menni kell. Itt van egy érdekes dolog. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám. Fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Mindez, ami az Ószövetségben testi kapcsolat, testi indulat, ember és ember, harcos és harcos között, az a, nekünk az Új Szövetségben mindig a hívő és a sátán közötti küzdelem. Mindig. Mi amikor gonoszokat halljuk, akkor sose gondolunk a rossz szomszédra, ellenségre. Nem arról van szó. Mindig az egy ellenségről van szó, mert akárhány ellenségünk van, egy ellenség van mind mögött, aki mozgatja ellenem. Nekem nem azzal a komisz emberrel van ott bajom, akivel van mondjuk odahaza, hanem azzal, aki őt használja ellenem és mozgatja, nem azt mondja, csinálja, amit ő kitalált, ott van hátul. És ez egy különleges lelkiállapot, hogy valaki ide el tud már jutni, Isten ide fölemeli, nem tudom, hogy értik, amit mondok, de elmondom. Én remélem, mindenki megérti. De azért kérdezem, hogy értik-e, hogy azért mondom így, mert saját magammal is birkózok még, mert még magamnak se tudtam jól megmagyarázni, de a lelkemmel értem. Van úgy, hogy készül ellenünk valami. Az ördög készíti embereken át. Néha félelmes is. Rosszat akarnak. Vagy a saját szívembe forró olyan gondolat, amelyet tudom, hogy ez nem Istentől való, de nem ott van, újra visszajön, de így, de úgy, de emígy. Görbe ez az út. De az ördög mindig magyarázza, hogy tulajdonképpen egyenes. És nem tudok dönteni, ott küszködök. De ha én ezt a friss olajjal, a felkenetést elfogadom, akkor nyugodtan, nyugodtan nézem ezeket a körülöttem készülő ördögi dolgokat, leselkedik rám. Hallom is, hogy sziszeg, miket mond. Tudom, hogy rám fog támadni. Teljes nyugalomba lehetek. Amíg én ott vagyok Isten közelébe, és amíg az ő felkenetése, tetteiben való örvendezés az én erőm, olyan szép ez, hogy de engem olyan erősítettél. Ebben nincs nagyobb erő. Akkor valaki így az Úr Jézussal úgy össze van kötve, akkor mindenre van erőm a Krisztusban. Akkor hiába leselkedik rám, susog nekem, mások által kísért, vermetás a lábom elé. Én nyugodtan megyek, mert tudom, hogy nem ejthet el, nem győzhet le, lepattannak a nyilai. Sőt, az igében az van, hogy az igaz virul, mint a pálmafa, magasra, mint a libanoni cédrus, az úrházában vannak elültetve. Ezt szeretném most minden testvérem szívébe írni, hogy az Úr színerőt vagyunk. Ő ültetett, mert Isten ültetése vagyunk. És ott kell nekünk virulni, és öregkorunkban is sarjat hajtani. Nem lehetünk olyan öregek, hogy Isten valami jót, újat éppen általunk ne hozna ki. Legyetek dúslombúak és zöldek. És a szívetek hirdesse, hogy igaz az Úr az én kősziklám. Nincs benne álnokság. Aki igazat ad Istennek az egész szívével, egész lelkével, az rendben van. Adja Isten, hogy amit én nem tudtam elmondani, szívetekben a Szentlélek tovább mondja, de milyen jó hálát adni az Úrnak, zengeni neved dicséretét, hirdetni szeretetedet, hűségedet, megörvendeztettél tetteiddel, Uram.